és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, mai vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, János evangéliumából a 6. fejezet első 15 versét olvasom a következőképpen. Jézus ezután elment a galileai tengernek, a Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták, milyen jeleket vitt végbe a betegeken. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a Páska, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus észrevette, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár ára kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyi embernek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Füves terület volt az, letelepedtek tehát a férfiak szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek, ugyanúgy osztotta halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyér maradékával, amit meghagytak azok, akik ettek. Miután látták az emberek, hogy milyen jelt tett, ezt mondták: ez valóban az a próféta, akinek el kell jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, éhség, mohóság, többrevágyás. Azt gondolom, hogy néha vannak olyan helyzetek és szituációk, amikor ezek bizony szinoníma fogalmai egymásnak. Mert sokféle éhség dolgozik az emberben. Éhes a szervezet, jelzi, hogy tápanyagra van szüksége, és akkor megragadjuk a serpenyőt, kiürítjük a hűtőt, sütünk, főzünk, valamit eszünk. És van, hogy mohón vetjük magunkat az élelemre, van, hogy többet is eszünk a kelleténél. És azt gondolom, hogy éhezik az ember nem csak fizikális, hanem bizony lelki értelemben is. Például, ha nem kap elég szeretetet, akkor nagyon tudjuk éhezni a szeretetet. És képesek vagyunk nagyon mohón falni a nekünk adott szeretetet. Tudjuk éhezni a megbecsülést. És nagyon tudunk belőle többre vágyni, mohón többre vágyni. Éhezzük sokszor a sikereket, és amikor megízleljük az ízüket, akkor bizony mindent megteszünk azért, hogy még többet és még többet kapjunk belőlük. És éhez az ember, no nem biztos, hogy ezzel a szóval a fejében vagy a lelkében, de nagyon-nagyon sok mindent, amit sokszor mohón és többre vágyóan akar. Új, ez, az, amaz, nagyobb, erősebb, még jobb. És az ebben a nagyon izgalmas, kedves testvérek, hogy az éhség az emberben egy alapfunkció, egy létfenntartó funkció. Mert jelez a szervezet, hogy tápanyagra van szüksége. És amíg nem lakjuk jól magunkat, vagy túl jól magunkat, akkor eddig nincs is ezzel semmi baj. De milyen érdekes, hogy a mohóság az ezt az alapfunkciót képes tönkretenni. Mondom a nagyon egyszerű biológiai példát. Ránk férfiakra azt gondolom, hogy sokunkra jellemző, hogy a vasárnapi vagy ünnepi ebéd után szeretünk egyet szundítani. Hát ez abból fakad, hogyha túleszi magát az ember, akkor a szervezetében van 5-5,5 liter vér, nem tud egyszerre gondolkodni, meg emészteni is, következésképpen elalszik. És itt jön az a tompaság, ami a mohóságból fakad. Mert amíg a szavannán az oroszlán elől futottunk, senki nem evett annyit, hogy elnyomja a mohósága. Hogy tompává tegye a jó lakottsága. És háborúban, mikor ki van porciózva a katonának a fejadag, sosem érnek annyit, hogy esetleg elszundítson a lövészárokban. És tompává tesz bennünket a mohóságunk, kedves testvérek, a többre vágyásunk lelki értelemben is. Többre vágyunk sokszor az Istennél. Valami másra, valami szerintünk jobbra, valami szerintünk erősebbre. És nem vesszük észre azt, hogy közben tompolunk, és ahogy az élelmiszeripar is tud különböző térfogat növelőkkel ügyeskedni, meg színezékekkel és ilyen-olyan kiegészítő szerekkel, csodaszép kémiai termékekkel ételt varázsolni elénk az asztalra. Bocsánat, hogy ezt mondom, néha a lelkünket is tudjuk vackokkal etetni. És nem érezzük azt, hogy mire lenne szükség minőségben. Van egy nagyon izgalmas része ennek a jánosi 5000 ember megvendégelésnek. Mert hogy itt van egy nagyon pici apró adalék a történetben, amit János kiemel. Van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér. És látszólag ez egy lényegtelen információ a történetben, kedves testvérek, pedig kezdem azt hinni, hogy ez a legfontosabb információ ebben a történetben. Jézus korában az árpa, meg az árpa kenyér, az a szegények eledele volt. Az egyiptomiaknak hála már ismertük a gabonát, meg termesztettük is a gabonát, de csak a gazdag embernek volt pénze arra, hogy gabonából legyen a kenyere. Az árpa kenyér az a szegények eredele volt. És jön Jézus, és az 5 árpa kenyérből lakatja jól a népet. A szegények eledelével. Nem luxus teremt, hanem megelégít. És sokszor azt gondolom, hogy amikor hajszoljuk a magunk boldogságát néha mohón, akkor azt felejtjük el, hogy az ember alapvetően egyensúlyra van kitalálva. És a boldogság az nem a rózsaszín felhő, meg a fellegekben járás, hanem az az állapot, amikor én elég vagyok az életemhez, elég vagyok a saját szerepemhez, elég vagyok magam számára, elég vagyok az Isten tenyerén, és elég vagyok azoknak, akiket szeretek. Az Ószövetség nagyon-nagyon sok megnevezést használ, meg címet használ az Isten megnevezésére. Neve csak egy van az Istennek, a JHWH, de nevezzük Adonájnak, vagy nevezi az Ószövetség sokszor Adonájnak, és nevezi El Shaddájnak. Ábrahámnak is így mutatkozik be az Isten, hogy én vagyok El Shaddáj. És ezt mi úgy szoktuk lefordítani magyarra, hogy a mindenható Úr. Csak hogy a Shaddáj, kedves testvérek, rettenetesen sokféleképpen értelmezhető az Ószövetségi Héberben. Köze van például ennek a kifejezésnek a hegyekhez. A hegyek elmúlhatatlanságához. Azok nagyságához. És csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy az Isten mindig a hegyeken jelenik meg az Ószövetségben. Mózesnek az égő csipkebokornál, a Kármelhegyi igazságtételnél, és majd az Új Szövetségben is lesz egy nagyon-nagyon fontos hegy. És hogyha a Shaddájt felszótagolom, akkor nem csak a hegyek állandóságához és örökké valóságához van köze, hanem azt jelenti, hogy az Úr, aki pont elég, akinél nem kell több, akinél nem kell nagyobb, akinél nem kell csodálatosabb, vagy izzóbb, vagy fenségesebb, aki pont elég volt Ábrahámnak ahhoz, hogy a tőle kapott ígéretért ez az idős ember kilométerek ezreit szelje keresztül. Aki pont elég volt Mózesnek ahhoz, hogy ő, aki kiállni nem tud, aki dadog és beszélni nem tud, kivezesse a népet Egyiptomból. Az Úr, aki pont elég ahhoz, hogy a pusztában vándorló népet életben tartsa, a mannával, az égi kenyér csodájával. És én azt gondolom, hogy Böjtben meg lehet közelíteni az 5000 ember megvendégelését a csodálatos kenyérszaporítás mindenféle izgalmas kérdése felől, és jogosak ezek a megközelítések. De bődben szerintem azt a kérdést teszi fel az öt árpa kenyér csodája, hogy elég-e nekem az Isten? Elég-e nekem az a kegyelem, amit tőle kapok? Elég-e nekem az az irgalom, ami belőle fakad, vagy mohón többre vágyom, és ez a többre vágyás közben tompává tesz a minőségi tartalmak és lényegi tartalmak irányába? Elég-e nekem az az irgalom, ami az öt árpa kenyér Krisztusa? Ami nem a luxus, ami nem az evilági bőségnek a Krisztusa. Öt árpa kenyér és két hal, amitől jól lakik 5000 ember. Elége nekem ez az Isten? Elége nekem ez a kegyelem? És azért fontos ez a kérdés, kedves testvérek, mert van még egy picit olyan elrejtve megsimuló információ ebben a történetben. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Sokszor mohón vágyjuk az Istent. És összekeverjük a mi mohóságunkat, meg a saját vágyainkat az Isten akaratával. És az Isten egyébként a saját akarata szerint szán nekünk megváltást. Az Isten a saját akarata szerint szán nekünk kegyelmet és irgalmat, és a saját akarata szerint osztja meg velünk saját magát szeretetből. De mi néha másra vágyunk. Nem erre, amit az Istentől kapunk. Itt van 5000 jól lakott zsidó férfi, plusz az asszonyok és a gyermekek, és mi az első gondolat? Tegyük királlyá. Ha végre rendet rak valaki ebben az országban. Elkergeti a rómaiakat, megmondja a főpapoknak, hogy hogyan menjenek el melegebb éghajlatra, igazságosan szabja meg az adórendszert, és akkor minden rendben van. És visszavonul a Krisztus a hegyre egymagában. Mert ez nem az ő akarata, mert ez nem az ő vágya, mert ő most mutatta meg, hogy képes elégíteni. Ő pont elég, de egyből többre vágyik a nép e világi keretek között. Nem veszük észre az öt árpa kenyér kegyelméről, hogy valójában nem kell annál több, nem kell annál nagyobb. Nem kell nekünk látványosabb vagy magasztosabb, elég nekünk az, aki adta. Visszavonult a hegyre egymagában. És ennél a mondatnál még egyetlen egy dolgot húznék alá, kedves testvérek, hogy ez nem azt jelenti, hogy magára hagyta a népet. Nem azt jelenti, hogy Krisztus hátat fordít az éhező, sokszor mohóságában tompává levő világnak. Visszavonult a hegyre, hogy észrevegyük, hogy nem a mi vágyaink számítanak, hanem az számít, hogy az ő akaratának a tükrében hogyan tudunk nézni magunkra. A világ nagyon sokszor többre vágyik a Krisztusnál. Ő pedig folyamatosan visszavonul a hegyre, a Golgota hegyére is, hogy onnan újra és újra elő tudjon jönni azzal az üzenettel, ami egyébként elég. Amit ő egyetlen egy szóban fogalmazott meg, elvégeztetett. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, irgalmadat, kegyelmedet kérjük, megerősítésedet kérjük, hogy ne a magunk vágyait és akaratát vetítsük ki rád, hanem a te megváltásod akaratát lássuk meg az életünk alapjaként. Hogy ne a magunk többre vágyása szerint nézzünk feléd, hanem a te megelégítő kegyelmeddel tudjunk nézni magunkra, közösségünkre, a világba, a világra, amiben élünk, amit ránk bíztál, ahol tanítványaiddá és követeddé tettél bennünket. Így erősíts meg bennünket a Krisztusban. Amen.